Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel, folytatásos regény formájában, az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Scola Sancti Pauli. 23. lekció. Enyhe nyárias melegre ébredt. A nap gazdagon beszórta fényével a barlang elejét, madárkája társra is lelt, ott zajongtak a kereszt körül. Özséb régi vándorbotjával vágott neki a nagy útnak, úgy gondolta, hogy bár embert próbáró, árkon kell átkelnie, mégis Sebestyén szállása esik hozzá a legközelebb. Sőt, ezt a legkönnyebb meglelni is, mert bizonyos távolságból olyan tiszta hangzású latin énekek dallama hangzik fel, amely a ragadozó vadakat távol tartja ugyan, de a szépségre vágyó embert oda vezeti. A fiatal remete egy vízhangot keltő irányt is talált a közelben. Az éneke úgy hangzott, mintha egy hegyek között épült katedrális kitárt kapuján át áradt volna szerte a fák között. Özséb nem beszélte túl az első híradást, csak annyit mesélt el jelenéséből, hogy az úr különleges módon adta tudtára az összes remetével kapcsolatos szándékát, kora délutára mindannyian gyűljenek össze a barlangja előtt. Sebessén megígérte, hogy két különböző irányban adja tovább a hírt, Özsé pedig visszaindult, hogy a völgy másik oldalán élők közt is útjára indítsa az üzenetet. Mire a nap túl volt a delelőn, egyre gyűltek a remeték, voltak, akik egyedül érkeztek, mások kettessével, hármassával, és lassanként betöltötték a barlang előtti, addig tágasnak hit rétet. A keresztet valamennyien megcsókolták. Úgy telepedtek le. Özséb maga is csodálkozott, de többen akadtak közülük, akiket még nem ismert. Így fogta fel a látomásban megszaporodott lángok jelentését. Előzőleg hosszan fontolgatta a beszámolót. Nem akart szónokias lenni, de annyira egyszerű sem, hogy ne legyen meggyőző, nehogy az úr akaratának továbbadása csorbát szenvedjen. Amikor úgy gondolta, hogy előbújhat még innen-onnan egy-egy remete, de ahhoz, hogy mindannyian világosban visszaérjenek és mindent megbeszéljenek, el kell kezdeni a beszámolót, akkor belevágott. Testvérek, semmi egyebet nem mondok, mint ami történt. Ugyanaz a Szentlélek, aki tudtomra adta akaratát, nyissa meg a lelketeket is, hogy higgyetek nekem, én csak őrá hagyatkozhatok. Hangsúlya olyan egyszerűnek és józannak tűnt, hogy egyetlen jeles szónok sem lehetett volna nagyobb hatással társaira. Amikor elmondta, hogy miként lobbant fel a láng a kereszt előtt, és hogyan hangzott el a szózat, mindannyian az összeélesztett szálfákra tekintettek, ám ő intette őket, hogy ne keressenek rajta égési nyomot, mert a tűz mennyei fény volt, nem perzselt meg semmit a réten. Ezen mindenki nagyon csodálkozott, és enyhe kétség látszott a tekintetekben. Erre viszont Fülöp remete állt fel a helyén, a kisé hallgatag, szigorú tekintetű, másokkal ritkán szóba elegyedő testvér, akinek barlangja valahol szemben, mélyett a hegyoldalban. Ha Özséb testvér jelentést kapott, akkor én is. Mert a nagy fellobbanást láttam este, a lombok felett, ebből az irányból. De nem tudtam megfejteni, hogy mi lehet az. Szavaim felbátorodva még egy idősebb és egy újabban érkezett remete is jelezte, hogy az előző este óta töprengenek egy nagy fényesség eredetén. Ezek a beszámolók mindenkit megnyugtattak. Ettől fogva a kérdések inkább a szózat jelentésére irányultak. Én is csak hallottam, és csak ennyit. Az indítását együtt kell megfejtenünk, szólt Özséb ismét nagyon szerényen. Erre Lázár emelkedett fel, és a tőle megszokott, higgadt határozottsággal próbált beszélni a körötte minden irányban elhelyezkedő testvérekhez. A magányért jöttünk fel a hegybe, testvérek, vannak köztünk olyanok, akik évtizedekkel is megelőznek minket. Nem a magunk kedvét követtük, úgy hittük, Isten akarata ez velünk, s ma is ebben a hitben jöttünk ide. Nekünk, többünknek Özséb atya volt a mesterünk, eddig is rajta keresztül szólt az Úr. Most ismét a neki adott jelenés tudatja velünk és a többiekkel, hogy Isten még többet vár tőlünk. Őrizzük meg a belső magánt, a lélek mélyének barlangját, de közben vállaljuk egymás keresztjét is, hasonlóan, mint a szerzetesek, ám mi továbbra is remeteként. Aki viszont nem úgy gondolja, hogy ez lenne az új hivatása, az maradhasson meg eddig életében, és ezért semmilyen megvetés ne kelljen elszenvednie. Özséb már érett, bölcs férfit látott Lázárban, és úgy érezte, ez a legjobb megoldás, amit fiatal társa felvetett. Ám ekkor egy másik, általa kevésbé ismert testvér emelkedett fel. A látomás igazolódott, nincs jogunk Isten szándékával szembeszállni, de ebben valóban hagyjuk meg mindenkinek a szabadságát. Ha viszont közös szállásunk lenne, akkor ez közös életszabállyal járna együtt. Ki fogja ezt megalkotni, és honnan tudjuk, hogy kedves lesz a Szentlélek előtt? Ha már Özséb testvér kapta a látomást, hát vezesse az ő kezét az Úr, amint életrendet ír nekünk. Külön-külön még csak hivatkozhatunk a lelki ismeretünkre, de ha közösen élünk, azt az egyháznak kell jóvá hagynia, hogy az az élet üdvösségre vezessen. Válaszolt egy idősebb, hajlott hátú, de erőteljes beszédű remete. Már-már csak nem mindannyian egyetértettek, amikor egy hónapokkal ezelőtt érkezett ifjú, lehorkasztott fejjel, valahol a rét végén ülők közül felállt, és olyan halkan szólalt meg, hogy többen rászóltak, erősítsen a hangján úgy, hogy mindenki hallja. Tavasszal álltam közétek. Egy nagy csalódás ébresztett rá, hogy az Úr egészen magáénak akar, és engem is a városban kolduló remeték élete ragadott meg. Ebben a pár hónapban lemondtam a nagy lakmározásokról, italozásról, hangos mulatozásról, lányok öleléséről, kényelemről és lovaglásról, mint mindenki. Most viszont azért jöttem ide, hogy megköszönve eddigi példátokat és jóságotokat, egyszerre vegyek búcsút tőletek, mert nem bírom tovább legnagyobb keresztemet, a magányt. Eleinte Isten közelsége betöltötte ugyan minden hiányomat, de ma már egyre jobban megkeserít a gondolat, hogy azért vagyok itt, mert senkinek sem kellek. Ez a csalódás hozott ki, és nem is hivatást követő, hanem az élet elől menekülő ember vagyok, így pedig részemről itt minden hazugság. A fiú szavait tűnődő, megértő csend fogadta. Özséb törte meg a természet hangjaival átitatott szótlanságot. Csak akkor menj, testvér, ha az Úr szólít vissza. Különben a világban is hazugságnak fogod érezni az életedet. Most úgy érzed, ide menekültél, ott pedig nem hagy majd nyugodni a gondolat, hogy visszatérésed is menekülés meghívásod elől. Senki sem fogad el. Ezt a tegnapi napig én sem tehettem volna, hiszen magányt vállaltunk. Eddig ezért voltunk itt. Ma már bátran fogadhatlak magam mellé a szeretett közösségben, mert az éjszakai felszólítás erre késztet. Megelőzted a kérdésemet, Özséb atya, szólt ismét a fiatal remete, mire egymás nevetésébe kapcsolódva az összegyűlt lelki emberek olyan felszabadult kacagásba kezdtek, hogy a környékbeli madarak felröppentek az ágakról. Először önkéntelenül is mindenki a jelenést kapott, Özsébre hagyatkozott, nem merült fel, hogy nekik más vezetőt kellene választaniuk, mint akit az Úr kitüntetett az üzenetével. Azon sem gondolkodott senki, hogy másút kellene klastromot építeniük, mint annak a keresztnek közelében, amelynél a lángok egyesültek. Kezdetben persze ágak és lombok. Földbe vájt cellafélék nyújtottak védelmet a közös szálláson, de mindenfelől gyűjtögették a köveket is, amiből kolostort, végleges lakhelyet, sőt elsősorban templomot lehet majd építeni. Özséb a kegyelem csodájaként élte meg, hogy voltak korábban a remetességet elhagyó férfiak, akik a közös élet hírére tértek vissza a hegyre, és megindult a jótékonykodás is Esztergomból és a környékről, amint híre ment a remeték testvériségbe illeszkedésének. Özséb féken tartotta a sürgésforgást. A napnak több óráját teljes csendben kellett tölteniük. Csak az imádságok egy részét végezték közösen, és egymáshoz is csak munka közben szólhattak. Néha azonban úgy tűnt, hogy a szótlanság éveinek visszatartott bölcsessége és derűje, a közös élet testvéri férfias kedvességei és jellemet nyesegető fricskái egyszerre szabadulnak fel. Nem volt ritka a bocsánatkérés és a nevetés, sem a feddés és a bíztatás, és Özséb mindezt nagyon helyénvalónak tartotta. Emellett minden nap újabb meglepetéseket hozott, ahogy Kiki beleadta az építkezésbe a maga ismereteit, leleményét, a Pilisről felfedett titkait, mit, hol lehet a legjobban megtalálni, felhasználni, és példás mértékletességgel tartotta magát a közösség ahhoz a szerénységhez, amely csak eredeti küldetésüknek megfelelő adományokat fogadott el. A közös lakhely kialakítása, agyagos sárral megtapasztott faágakból összerakott falai, melyeket súlyos, földbe mélyített kövek támasztottak meg, híven őrizték a remeték lemondó életét a közösségben is. Ami építőanyag adományként érkezett, azt a templom építésére rakták félre, de ehhez a késő őszre hozzájuk érkező építőmestert és munkatársait várták, mert ahogy Kozma remete fogalmazott, az Úr Jézus csak 40 napot töltött a pusztában, kék vagyunk mi, egyszerű remeték, hogy visszakényszerítsük oda. Tehát a közénk minden misében leszálló Isten fiának méltó hajlékot akartak építeni, még a hegyek között is. Először úgy gondolták, elég, ha a remeték elférnek benne. De be kellett látniuk, hogy amint a világi hírek nem maradnak rejtve előttük, úgy az ő életük eseményei is leszivárognak a sűrűn lakott völgybe, így egyre népesedő zarándoksorok indultak Özséb keresztjéhez. Ezért naponta kijelölték maguk közül valamelyik testvért, aki az ide érkezők imádságát vezette a keresztnél, és a lelkükre kötötte, hogy a nap nagy részét hallgatásban töltő testvérek csendjét senki meg ne törje, ne szóljanak hozzájuk, és ne akarják mindenáron Özsébet látni, aki hajnaltól alkonyatig szándékosan visszavonult a csodaváró szemek elől. Hamarosan állt az első, remete szállásokból összeillesztett, semmi egyébre nem hasonlítható korostor, és a testvérek készen álltak a templomépítők fogadására. Kedves hallgatók, Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy több szólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sancte Dei genitritis Mariae memoria magimus, intercessionis eius auxilio presentibus angustis liberimur, et tranquilla pace in tua laudere timur, pereundem Christum Dominum.